7 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
$12 millióról 18 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár. A kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palóc André ismertette, február 28-áig választhat több mint 800 ezer érintett. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik januárban már számlát bocsátottak ki. Palóc André közlése szerint azokat segíti a döntés, akik nagyobb, nem 12, hanem 18 millió forintos forgalmat vállalnak évente, és szemben a kamara kérésével nem két lépcsőben, hanem egy nagy lépéssel 50%-kal emelték meg a határt. Az érintett körbe tartoznak azok az egyéni vállalkozások, amelyek magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatást, akár a kisboltok, a kozmetikusok, fodrászok, a cipészek vagy a kispékségek. Az MBH Bank felmérése szerint a fiatalok többsége használt autó vásárlásra fordítja a munkáshitelt, amelynek célja a munkát vállaló fiatalok élet- és pályakezdésének támogatása lenne, írja a híradó.hu. A hiteligénylők többsége a legmagasabb összeget igényli. Eddig több száz hitelszerződést kötött a bank a hiteligénylő ügyfelekkel. A legnagyobb érdeklődést Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok, Csongrád, Csanád és Békésvár megyében tapasztalja a bank. Bombariadó volt szombat délután a budapesti kongresszusi központban. Az épületet kiürítették, a hatóságok azonban pár órával később visszaengedték a jelenlévőket. Új erőmű építését jelentette be a régi helyén Tiszaújvárosban Cepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán közölte. Az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését. A MOL sikeresen tesztelte az új üzemanyagai gyártását a pozsonyi finomítóban. A hidrogénezett növényi olajat tartalmazó dízel és a fenntartható repülőgép üzemanyag gyártását próbálta ki a Magyar Olajtársaság. A sikeres próbagyártás azt igazolja, hogy a MOL technológiai szempontból felkészült az alternatív szintetikus üzemanyagok előállítására, ezzel hozzájárul az okos energia átmenethez, írták közleményükben. A Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete várja az önkéntes véradókat Egerben. Három helyszínen lesz alkalma vért adni az önkénteseknek a jövő héten, a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének szervezésében. Hétfőn az Egri Egyetem Leányka úti C épületében délután 1 és 5 óra között, kedden a Tűzoltóság Vincellér iskola úti épületében délelőtt, szerdán pedig a civil közösségek házában 13 és 17 óra között várják majd a véradókat. Az ország 22 pontján 20 ezer fa csemetét osztanak ki ingyenesen a Nemzeti Faültetés napja alkalmából. A csemeték pici, 20-50 centis fácskák, kicsi földlabdával, ezért gondoskodó örökbefogadókra van szükségük. A facsemetéket kizárólag magánkertekbe szánják. Az osztott csemeték felkerülnek a Nemzeti Faültetés napja térképére, ezért fontos azt a címet megadni a regisztráció során, ahová csemeték el lesznek ültetve. Egy címre maximum 10 darab csemetét lehet rendelni. A csemeteosztás helyszíneiről és időpontjairól, valamint a regisztrációról a nemzetifaültetésnapja.hu oldalon lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati-délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Pápák gondolataiból a betegek világnapjára. Szőlőt metszem címmel Vértesajai László jegyzete. A remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Kedves testvérek, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szentélyben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket: a remény nem csal meg, sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt érik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének ajándéka. Álljunk meg tehát egy pillanatra, kéri a Szent Atya üzenetében, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen is az Isten jelenlétet meghatározó három szempontra, amelyek a találkozás, az ajándékozás és a megosztás. Az első szempont a találkozás. Amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, arra buzdítja őket, hogy hirdessék a betegeknek: elközelget hozzátok az Isten országa. Vagyis segítsenek nekik megérteni, hogy a betegség, még ha fájdalmas és nehezen érthető dolog is, lehetőség az Úrral való találkozásra. A betegség idején ugyanis megtapasztaljuk egyrészt minden testi, lelki, szellemi téren a teremtmény mi voltunkból adódó törékenységet, másrészt pedig Isten közelségét és könyörületét, aki Jézusban szenvedéseinket is vállalta. Ő nem hagy el bennünket, és gyakran olyan mértékű kitartás ajándékával lep meg, amelyet elképzelni sem tudunk, és amelyre magunktól soha nem találtunk volna rá. A betegség ilyenkor alkalommá válik egy minket átalakító találkozásra, egy megingathatatlan szikla felfedezésére, amennél lehorgonyozhatunk, hogy szembenézünk az élet viharaival, egy olyan tapasztalatra, amely, bár nagy árat fizetünk érte, erősebbé tesz, mert mélyebben tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Ezért mondják, hogy a szenvedés mindig összekapcsolódik az üdvösség misztériumával, mert közelről és valóságosan tapasztaljuk meg benne az Istentől érkező vigasztalást, egészen addig, hogy megismerjük az evangélium teljességét a benne rejlő minden ígérettel és élettel. Ezzel elérkezünk elmélkedésünk következő pontjához, amely az ajándék. Valójában soha máskor nem látjuk olyan világosan, mint a szenvedés idején, hogy minden remény az Úrtól származik, és ezért mindenek előtt ajándékként nézhetünk rá, amelyet elfogadnunk és megbecsülnünk kell, hűségesnek maradva Isten hűségéhez, ahogyan Madeleine Delbrel gyönyörűen megfogalmazta. Mi több, életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg helyét az örökké valóság végtelen horizontján. Csak is Krisztus húsvétjából fakad számunkra a bizonyosság, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. És ebből a nagy reménységből származik minden reménysugár, amellyel urrá lehetünk az élet megpróbáltatásain és akadályain. Sőt, a feltámadott csatlakozik is hozzánk az úton, útitársunkká válik, mint az Emmauszi tanítványoknál. Ahogyan ők, mi is megoszthatjuk vele szabadodottságunkat, gondjainkat és csalódásainkat, meghallgathatjuk szavát, amely világosságot gyújt és lángra robbantja szívünket, és felismerhetjük őt a kenyértörésben. Így abban, hogy velünk van, még a jelen korlátai között is megragadhatjuk a túlvilágot, amely a közeledésével visszaadja nekünk a bátorságot és a bizalmat. És ezzel elérkeztünk az üzenetünk harmadik szempontjához, amely a megosztás. A szenvedés helyei gyakran a megosztás, a kölcsönös gazdagodás helyszínei. Milyen gyakran előfordul, hogy egy beteg ember ágya mellett remélni tanulunk? Milyen gyakran tanulunk hinni, ha közel kerülünk a szenvedőkhöz? Milyen gyakran fedezzük fel a szeretetet, ha lehajolunk a rászorulókhoz? Más szóval ráébredünk, hogy a remény angyalai, Isten küldöttei vagyunk egymás számára, mindannyian együtt. Betegek, orvosok, ápolók, családtagok, barátok, papok, szerzetesek és szerzetesnők, ott, ahol vagyunk, a családban, az idősek otthonában, a kórházakban és a klinikákon. Az is fontos, folytatja a Szent Atya üzenete, hogy fel tudjuk fedezni ezeknek a kegyelmi találkozásoknak a szépségét és nagyságát, és megtanuljuk kitörülhetetlenül szívünkbe vésni ezeket a találkozásokat, hogy megőrizzük szívünkben egy egészségügyi dolgozó kedves mosolyát, egy beteg hálás és bizakodó tekintetét, egy orvos vagy önkéntes megértő figyelmességét, egy házastárs, egy gyermek, egy unoka, vagy egy kedves barát aggódó várakozását. Ezek mind-mind kincset érő fénysugarak, amelyek nem csak erőt adnak a megpróbáltatások sötétségében, hanem megtanítanak az élet igazi ízére, a szeretetre és a közelségre. Kedves betegek és róluk gondoskodó testvérek, most ebben a jubileumi évben különlegesebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja szeretetben az egész társadalom kórusát. egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az egész egyház hálás nektek ezért. Én is hálás vagyok, és imádkozom értetek Máriára, a betegek gyógyítójára bízlak benneteket azokkal a szavakkal, amelyekkel oly sok testvérünk fordul hozzá szükségében. Ezekkel a szavakkal oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó, mindenkor dicsőséges és áldó szűz. Megáldalak benneteket, családjaitokat és szeretteiteket, és kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Szól Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára, az üzenet kelt Rómában, a Laterani Szent János Bazilikában 2025. január 14-én. Ferenc pápa. Pápák gondolatai a betegek világnapjára. Szent II. János Pál pápa, aki az 1981. évi merénylet után egyre inkább megtapasztalta betegségek keresztét, 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e, amikor a boldogságos szűz 1858. évi Lourdi jelenéseire emlékezünk, legyen a betegek világnapja. 1991. augusztusában a Szent Lengyel pápa éppen Budapesten ezt tanította nekünk. Mindazok, akik Isten akaratát elfogadva vállalják a szenvedést, hasznosak fele barátai számára. Ebben az országban is sokan azért őrizték meg, vagy nyerték vissza hitüket, mert beteg családtagjaik tanúságot tettek a hitükről, és az élet megpróbáltatásai elmélyítették egységüket Istennel. A hívő beteg emberek láttán sokan megértették azt, hogy a hit a lelki erőnek és a vigasztalásnak kimeríthetetlen forrása. Szent II. János Pál pápa utóda, 16. Benedek pápa 2008. szeptember 15-én Lourdesban tett látogatása során mondta: bizalommal fordulhatunk Máriához, mint a betegek gyógyítójához és a szenvedők vigasztalójához. A kereszt lábánál megvalósult számára Simeon jövendőlése, hogy anyai szívét tőr járja át. A kereszt órájában Jézus rábízta minden tanítványát, amikor így szólt: íme a te fiad. Anyai együttérzése fia iránt mindannyiunk iránti anyai együttérzésé válik mindennapi szenvedéseinkben. Szintén 16. Benedek pápa a betegek 19. világnapjára 2011. február 11-ére írt üzenetében idézi a Spe Salvi enciklikájának 39. pontját, benne Szent Bernát idézetével: Isten nem tud szenvedni, de tud együtt szenvedni. Isten a megtestesült igazság és szeretet szenvedni akart értünk és velünk. Emberré lett, hogy együtt szenvedhessen az emberrel valóságos módon. Azóta minden emberi szenvedésben jelen van. Együtt szenved, együtt viseli a szenvedést a szenvedő emberrel. Azóta minden szenvedésben jelen van a konszoláció, Isten együtt szenvedő szeretetének vigasztalása. És végül még egy gondolat: a szenvedést, a betegséget érdemes úgy fogadni, mint Istennek az üdvösségre segítő ajándékát. Ha úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, amely egyre növekszik, legyünk róla meggyőződve, hogy saját üdvösségünk vagy mások üdvösségének elnyeréséhez erre van szükség. Úgy szenvedjünk, hogy szenvedésünkből egy csöpp se vesszen kárba. Minden szenvedésünket ajánljuk fel magunk, valamint szeretteink javára. Nagy szükségük van hozzátartozóiknak arra, hogy legyenek, akik szenvedésüket felajánlják értük. Most pedig Szőlőt metszem címmel hallgassák meg Vértes Agyai László jegyzetét. szőlőt metszem, mint hogy apai őseim móri szőlősgazdák, de mi már csak hírből ismertük a szőlőt, egykori dűlőinket és a nagy pincét, amit mind elvettek és vittek a háború utáni fényes szelek. Nem baj. Nekem mégis van itt Rómában 5 szőlőtöves kertem, otthonról hozott 3 saszlával és 2 zöld szilvánival. Már 6. éve gyarapodnak itt az idősebb Agrippina Hortuszában, valaha híres kertjében, amelynek egykor csodájára járt a római arisztokrácia, de amit tiszteleté parancsolóan máig megidéznek a Hortusz megmaradt márványoszlopai és a 2000 éves hibáton opus reticulatum támfal. Február 6-án, meleg és napfényes csütörtök délután fogok hozzá a metszéshez. Egyszerűen érzem, hogy most kell. Nem korábban, és nem később. Tudományos, támpontom hozzá a középkori itáliai bazilikák padlómozaikjainak és kapu bélleteinek üzenete a helyi zodiákussal élén a februári-márciusi putációval, azaz szőlőmetszéssel. Hetek óta nedves meleg járta. Megindult a kert. Fényesedni kezdtek a rügyek, így hát tempus est, itt az idő. Ezt jelzi, hogy nyílik a lila írisz, és elnyílott már a fehér narcisz. Letisztítom a támfalat, megmetszem a vadszőlőt, majd jön az igazi szőlő. Tisztelettel járok el, mint hogy itt valahogy életről, halálról van szó. A kiskert déli részén, 2 szőlőtő közt, a kicsi Jézus szíve szobor is erre int. Szinte hallom a mester szavait, ahogy egykor tanítványait oktatta. Én vagyok az igazi szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Elgondolkodom, közben pián a kezemben a metszióló. Ezeket a szavakat az úr az atyáról mondta, akiről éppen a gazdag ifjúnak tanította, hogy egyedül az Isten a jó. Ez a szőlőmetszés akkor valamiképp jó, az Isten szándéka szerint, még akkor is, ha vannak, kik a szőlőmetszésről netán másként vélekednének. Mindig voltak, mellettem is, folytatja ő a mester, mégpedig kezdettől fogva. És minthogy kitartottam benne, vagyis az élettelenség megjavításában végül engem metszettek meg. Nem, de ott van élet, ahol az fölsír. Hallom a szőlőskertek urával folytatott képzelbeli párbeszédet. Rögtön újszülöttel gondolok, de ő tovább viszi a fonalat. Ilyen az újjászületés is. Ti most ezt nagyon is közelről tudjátok. Utal az úr, a mi családunk 4 tagjának közeli halála fakasztotta sebekre. Ezt itt csak annak utána legfőjebb 3. napra lehet megérteni, de az ilyen sebek csak lassan gyógyulnak. Hetek, hónapok, néha évek kellenek hozzá. Töprengve, megállva, de folytatom a metszést. Nagy gonddal és figyelemmel követve évszázadok szőlőmetszésének aranyszabályát. Időnként mégis teljesen önkéntelenül bocsánatot kérek a lemetszett veszőtől. Ne haragudj, ha menne minden enélkül is, én nem tenném. De erőst bízom benne, hogy az egész szőlőnek ez a legjobb, mert így marad szőlő a szőlő. És megjelenik előttem a tavalyi szület, ahol egyetlen tő több mint 100 fürtöt termett. Éppen most érek hozzá, a 128. Zsoltár megénekelte dúsan termő szőlőtőhöz. Fölébe hajolok, és látom, hogy a tavalyi metszés óta szó szerint megbokrosodott, áttekinthetetlen szövevényé lett. Fél-e a szőlő a metsző késtől, vagy éppen arra vár? Ha az áttetszően érett, aranyló szemű, koraűszi fürtökre gondolok, akkor szerintem úgy van vele, mint én az Úr korrekciójával, testvéri javítgatásaival, amire 71 évesen manapság épp úgy rászorulok, mint csigó gyermekkoromban. Szólj, Uram, hallja a te szolgád, még ha fáj is, csak mondjad, tudom, a javamat szolgálja az. Szőlőt metszem címmel Vétesagyai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
De most tényleg, mit csináljunk azokkal a könyvekkel, amiket ajándékba kapunk? Már rettegek, ha valaki könyvet ad ajándékba, mert szenvedélyes olvasó vagyok, és nincs az az idő, amit sajnálnék egy könyvtől, viszont tényleg nincs az az idő, amit minden ajándékkönyv elolvasására fordíthatnék, amihez ráadásul még azok is jönnek, amiket magamtól is el akarnék olvasni. Karácsonyra a következő könyveket kaptam. A rejtélyes Z generáció, Hová tűnt az örömhír, Egy ember, aki kétszer hal meg, Emmaus, Öt órai teja, A cölibátus története, Szépséges jel pajzsodon, címmel egy gyönyörű albumot, csak amik most itt vannak az asztalomon, tologatom, méregetem őket, farkas szemet néznek velem, egyiket a másikra rakosgatom, porttörléskor odébb teszem, de nem akarom feltenni őket a könyves polcra, mert onnantól elvesztek. Olvastam egyszer, talán a trapista Merton írta, hogy néhány napra bekéreckedett az egyik kolostorba, még civilként, mint egyetemi tanár. Szigorú rendű kolostor volt, ezért csak a karzatról kapcsolódhatott be a szerzetesek imaóráiba. Megfigyelte a szerzeteseket, ahogy gyülekeznek stallumaikban, és elfoglalják helyüket, időre pontosan mind ott van, kezdték a zsolozsmát. Volt egy olyan férfi is a közösségben, aki ugyan nem szerzetes ruhában, de mindig ott állt közöttük. Jó pár nap így telt el, amikor egyik zsolozsmán az illetőt nem látta köztük. Hosszan nézte, tűnődött, mi történhetett, amikor egyszer csak észrevette, dehogy nem, ott van a többi közt. Azért nem ismerte föl, mert közben az illető beöltözött szerzetesnek, és beleolvadt a többiek közé a szentélyben. Ezzel a mozzanattal megszűnt minden egyedisége, lemondott arról, hogy más legyen, hogy akár messziről is észrevegyék a többi közt, már csak annak tűnik ki, aki közel van. Így lesznek számomra a könyvek is. Ha felkerül a polcra, bekerül a többi közé, onnantól már csak akkor számít, ha ismét elő akarom venni valami okból. Egyébként együtt zengnek, mint az orgona sípok hangjai. Néha azért elő-elő kerül valamelyik, hogy újra olvassam, mert valami miatt fontos lett ismét. Így olvasom most újra Michelangelo regényes életrajzát Irving Stone-tól. Lassan haladok vele, mert egyre apróbbak a betűk, és a könyv maga súlyos 100 oldalakat tesz ki. Mégsem tudom egykönnyen lerakni, ha hozzákezdek. Élethűen írja le akkor mindenféle szokását, a szobrászat, a festészet, és az építészet gígászi reneszánsz mestereinek látás és gondolkodás módját, az étkezési szokásaiktól a műveik megmérettetéséig. Elrepít egy másik világba. mintha nem is a földön élnék. Olyan messzire jutottunk-e néhány száz év alatt. Miközben a Dávid szobor, a Piéta vagy a Sixtus kápolna freskóit lapozom, föl-föl nézek a lapjairól, át az ablakon, oda túl, az úton haladókra. A nagy kérdésre, hogy menté a világ a könyvek által elébb, azt kell mondanom, hogy nem igazán. Hiszen azt a pusztítást, amit a könyvekben tudunk okozni, ma már könyvek nélkül is megtesszük. Sok esetben alattomosabban és még sebezhetőbben. A Gutenberg galaxison túl is. Mégis szeretnénk mindnyájan hinni abban, hogy a digitalizáció nem csak a hackereknek kedvez, és nem is a bitcoin konjunktúra éled meg a nyomdokain, hanem meg annyi virtualitás és mesterségesség után ismét szeretettel nyújtunk egy-egy könyvet, vagy nyúlunk egy-egy könyvért. Szívesen nyújtjuk jeles alkalmakkor szeretteink felé, tessék itt egy könyv, nekem nagyon tetszett, fogad szeretettel. S az így nyújtott könyvek között itt-ott talán lesz azért egy szentírás is. Ülök az asztalomnál, és kopogom a betűket meg az írásjeleket, és közben oldalra pillantok a növekvő könyvkupacra. Úgy vagyok velük, hogy tartok már minden egyes új kötettől, mégis, ha megérint egy nehéz nap szomorúsága, hosszan keresgetek a könyvek között, melyik lenne most alkalmas olvasmány. És mint a gyógyszer. Ha a fogad fáj ezt, ha lázas vagy azt, fejfájásra, torokkaparásra, elővesz az ember egy-egy arra való gyógyszert. A legtöbb bajnak ugyancsak megvan a saját könyve. Most például, hogy napok óta kedvem sincs kimozdulni, kihúzok a kupacból egy szép kötésű, világos kék, kemény táblás, vékonyka könyvet, és lapozni kezdem. 5 órai teja. Mint egy 70 recepttel kínál sokféle zamattal meg annyi teát, falatnyi finom sós és édes süteményekkel. És megállapítom, hogy öregszem.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egy órai hírek után cseperedő műsorunk vendége lesz ez alkalommal Novák Katalin, az EGRI Mozaik Suli igazgatója, a szerkesztő Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai műsorunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezető mesél hivatásáról, valamint Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetünk a házasság megélésével kapcsolatban. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal általánosságban a koleszterin szintről, valamint az örökletesen magas koleszterin szintről beszélget dr. Bajnok László endokrinológussal, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárával, anyagcserebetegség specialistával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Fehér József, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan ki is tartotok benne. Általa nyeritek el az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Ellenkező esetben hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt adtam tovább nektek, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és 3. napra föltámadott. Olvasom az 1. korintusi levélben. Az eukarisztikus egyesülés olyan belső és mély életközösséget hoz létre Krisztus és az áldozó között, hogy azt Urunk csak azzal az egységgel tudta összehasonlítani, amely közte és az Atya között áll fenn. Isten szent háromságos életében. Az Atya és a Fiú csak egy életet élnek. Az Atya a Fiúban él, és a Fiú az Atyában. Ezen a viszonyon a Fiú megtestesülése és világba jövetele sem változtatott. Az emberré lett Fiú is az Atyában, és az Atya által él. Az Atya létének végső alapja, minden az Atya által árad hozzá. Az Atya az ő rejtett életforrása. Ugyanígy Krisztus végső létalapja, erőforrása, tartóoszlopa, világossága és boldogsága annak, aki őt az oltári szentségben magához veszi. Az áldozó is a szó legszorosabb értelmében Krisztus által és Krisztusért él. A lantverő minden húrt megpendít, s hogy összhangozzanak, egyiken tágít, a másikon húz, úgy szükséges nekünk is a lélek húrjait, a szeretetet, az ellenszenvet, a vágyakat egyenként megvizsgálnunk, és ha úgy találjuk, hogy eltérnek óhajtásaink céljától, mely Isten dicsőítése, az isteni kegyelem segítségével újólag összhangzásba kell hoznunk azokat. Életelved legyen, egekből veszek és égieket szolgálok. Azt a körzetet keresem, amely vagy emel, vagy léleksugárzásom miatt felemelkedik. Juhász Gyula írta, ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet, hogy égve égjek, s a mély éjszakát, mint áldozati láng ragyogja át. Mert égve égni, ez a földi élet, s belét hamvadni boldog epedőn.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.